Winter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Keresztútján, gyermekeim, csak az első lépés nehéz. Legnagyobb keresztünk nem maga a kereszt, hanem az, hogy félünk tőle. Nincs meg a bátorságunk, hogy hordozzuk. Jól lehet, tudjuk, s tapasztaljuk, hogy kikerülni nem lehetséges, utolér bennünket. Vianney Szent János a Keresztútján című versének soraival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. A mai adásunkban ezúttal Szentesi Csaba őrnaggyal, görög katolikus tábori lelkésszel elmélkedünk az otthonról, az a szeretetről. Folytatjuk Nádos Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását. Magyar vagyok, lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani, mondja Babits Mihály Rökké ég a felhők mögött című írásában. Folytatjuk azt a sorozatot, amelyben tábori lelkészekkel beszélgetek azokról a témákról, amelyekkel felkeresik az alakulatokat és megosztják gondolataikat a katonákkal. Ezúttal Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész beszél a hazaszeretetről, az otthonról.
Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész, akkor, amikor témaválasztás volt, hogy miről kell beszélni majd az alakulatoknál, miért éppen ezt a témakört választotta? Ez áll hozzád a legközelebb?
Abból a szempontból nagyon közel áll hozzám, hogy adnék egy alcímet is neki, és mindenkor adok, amikor előadom. Az otthon és hazaszeretet az egyenlő a családdal. Akár a kis családdal, amiben élünk, hogyha valaki házas ember és gyermekei születnek, akár pedig, ha a nagy családot nézzük, nem csak a magyar hazánkat, hanem az Anya Szent Egyház nagy családját. És mindenkor arra hegyezem ki az otthon szeretetet és a hazaszeretetet, hogy ez a mi Úrunk Jézus Krisztus nélkül, a Teremtő Isten nélkül, ez elképzelhetetlen. Hát természetesen nagyon sokan élnek úgy, hogy nem a klasszikus családban, hanem vegyük például a szerzeteseket, akik a szerzetesi közösségben élnek, mint családjukban. Vagy ha nehéz sorsú emberekre gondolunk, akik valamilyen fogyatékkal élnek. Nekik is megvan az úgynevezett családi közösségük, a sorstársak, akik összetartoznak. A honvédségre, a seregre is szokták mondani, hogy egy nagy család, és ez tényleg így van. Úgyhogy természetesen különböző módon tudják megélni embertársaink a családban lévő életet, és semmelyik nem zárja ki, hogy tiszta szívéből hazafi legyen, hazaszerető legyen, és érezze az otthon melegét.
Mitől lesz a család otthon? És mitől otthon a család?
Nagyon egyszerű válasz, és még azok is elfogadják tőlem, akik nem hívők, nem vallásosak, hogy Isten nélkül elképzelhetetlen. De természetesen idáig el kell jutni. És ha mondjuk erről beszélek, akkor nyilván ezeket a lépcsőfokokat végigjárom egy kicsit néhány gondolattal. Minden kezdet nehéz. Mindent valahol el kell kezdenünk, és rajtunk múlik, hogy meddig jutunk azon az úton, vagy azon a lépcsősoron fölfelé.
Mik a lépcsőfokok?
Az első talán, hogy akarjak családban élni, hogy úgy gondolkozzam, ne csak magamra gondoljak, ne csak a saját céljaimat akarjam elérni, hanem vegyem figyelembe a házastársamnak a céljait, később a megszületett gyermekeimnek, a felnövekvő nemzedéknek a céljait. Aztán, ha megvan az akaratom, és egyesül a családom akaratával, a kollégáim akaratával, a nagyobb család, az Olyan Szentegyház akaratával, akkor vagy pedig mondjuk nehéz sorsú emberek közösségében szintén egyesülnek ezek az akaratok, akkor következik az a lépés, hogy mit akar tőlem a Jóisten? Mit csináljak én ezen a földön, családban, abban a közösségben, kis vagy nagyobb családban, vagy nagyobb közösségekben? Mi az én feladatom? Miért hívott engem életre a Teremtő Atya?
A közösség szabja meg az, hogy milyen feladatom lesz ebben az otthoni környezetben, vagy a családi környezetben, vagy pedig én magam is tehetek azért, hogy az igazi helyemet megtaláljam. Most nyilvánvaló, hogy egy férj szempontjából ott van az apa szerep, ott van a család főszerepe, ott van a férj szerepe.
Hadd kezdjem az elején. Amikor a feleségemmel összeházasodtunk, egy hónap múlva papszentelésem volt, és már vártuk, hogy a püspök úr hová fog minket helyezni. Egy kis faluban találtuk magunkat, Gadna, a Cserehát dombságban, és amikor a rokonok és barátok segítségével kiköltöztünk a parókiára, egyszer csak mindenki beszállt az autóba, hazament, és ott maradtunk kettesben a feleségemmel. És mondtam is neki ezt később, hogy aznap este egy kicsit megrémültem, hogy most akkor elkezdjük valóban ketten, senki nincs körülöttünk, az életünket. És bár nagyon készültünk rá, meg sokat beszélgettünk róla, meg figyeltem ugye a többieket, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor mégiscsak egy ilyen rémület uralkodott el rajtam. Na persze nem kell arra gondolni, hogy rögtön rosszul lettem, és újra kellett éleszteni, és ügyeletet hívni hozzám. Azért mégis egy kicsit úgy rám telepedett ennek az egésznek, az életnek a súlya. Aztán a kérdésre visszatérve, tehát hogy ez a bevezetés szerintem nagyon fontos, mert a bátorságra van szükség. Amit nem is biztos, hogy mindenki birtokol, mert én úgy érzem, hogy én magam gyávának születtem, bár nagyon sok bátorságot nyertem, de azt mind ajándékba kaptam. És utána már nem feledkeztem el azért imádkozni az Úristenhez, hogy ha már hittel megajándékozott, és ezt mindig kérni kell, hogy erősítse bennünk, azért ajándékozzon már meg jó adag bátorsággal is, mert nagyon nagy szükség van rá a családban.
Gondolom, ez a bátorság, meg a felelősségnek a felvállalása, ez kéz a kézben jár.
Természetesen elválaszthatatlan, és akkor, ha mint tábori lelkész gondolok a kollégáimra, a katonatársaimra, a bajtársaimra, akkor ez teljes mértékben így igaz. És hát a bátorság hiányában bizony rossz döntéseket tudunk hozni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az ima szándékunkban ez szerepeljen.
Azután bővül ez a közösség, bővül a család gyermekekkel, és a figyelem is a gyerekekre irányul ilyenkor, de gondolom azzal egyetértesz, hogy nem baj az, hogyha, sőt az előnyös dolog, hogyha időt szán az ember a társára is. Hozok egy példát, akkor, amikor otthonról beszélek, nagyon sok olyan példát látok magam körül, hogyha nem igazán élik meg a kapcsolatukat a házaspárok, a házastársak, akkor miután kirepülnek a családi fészekből a gyerekek, nem tudnak mit kezdeni egymással.
Nagyon szerencsés az a házaspár, akik már az elején rátalálnak a helyes egyensúlyra. Nagyon belelendültem a papi munkába, rengeteg ötletem volt, a Jóisten sok-sok talentummal megáldott, és tehetségeit is adott hozzá, és egy idő után jelezte a kedves feleségem, hogy jó lenne, hogyha otthon is lennék. Sok falu tartozott ahhoz a parókiához, később egy másik helyre mentünk, Filkeházára, na ott meg már 10 felül voltak a falvak létszáma, és hát én reggel beültem az autóba, és vagy biciklire pattantam, attól függ, és szépen elterveztem, hogy estig mit fogok csinálni, és ebből a tervből kihagytam a feleségemet, és kihagytam a kis gyermekeimet, akik ugye utána születtek. És bizony megszenvedtünk ezzel, a feleségemnek igaza volt, de nem hiszem, hogy csak a papoknak probléma ez, akik családban élünk, hanem más területen élők, hivatásban élők is bizony megszenvednek ezzel. Tehát hogy konkrétan az volt a kérdés, hogy inkább vagyok pap, vagy inkább vagyok férj és apa. Hogy lehet ezt a kettőt összehozni? Hogyan lehet egyensúlyban? Melyik szenved csorbát? Évek kellettek hozzá, hogy megjöjjön az eszem, hogy a családdal bizony nagyon keveset foglalkoztam. A feleségemmel és a megszületett gyermekeimmel.
Ez a felismerés, ez egyszer csak az ember rádöbben, vagy pedig kap olyan visszajelzéseket, amiből már arra következtethet az ember, hogy jó úton jár.
Nekem a feleségem volt mindig is, aki nagyon kedvesen jelezte, hogy ez a dolog így nem stimmel, ez így nem fog menni hosszú távon. És hát ugye sok tekintetben ugye nehezen kapcsolok, vagy sokatszor kell elmondani valamit. Ezt az Úristen is mondta már nekem, hogy már elmondtam neked, vagy 10-szer, és még mindig nem érted, és a feleségem is kedvesen jelezte, hogy de hát erről beszélünk már egy éve, hogy valamilyen jó stratégiát kellene kidolgozni, egyensúlyba kellene hozni ezt a két hivatást, ugye a családot és a papságot. Az egyik, ami oldotta ezt a feszültséget, az, hogy a feleségem papné. Ezt úgy szokták mondani nagyon sokszor, nem is nagyon tiltakozunk ellene, hogy a papné tulajdonképpen a papnak a káplánja. De ezt mindenféle jó értelemben kell elfogadni, illetve meghallani, munkatársak vagyunk. A kezdettől egészen a mai napig, és nem csak arról van szó, hogy ő kiegészíti az én munkámat, vagy ő kiszolgál engem, hanem nagyon-nagyon jól összetudjuk hangolni mindkettőnk elképzelését. Ezt hozzá kell tennem, hogy a feleségem pszichológus, klinikai szakpszichológus, és nagyon-nagyon sokat merítek az ő tanultságából, műveltségéből, emberségéből, és ugyanakkor nagyon jól összetudunk dolgozni, akár kis egyházközségről van szó, akár a katonai munkámról.
Szentesi Csaba görög katolikus tábori lelkésszel beszélgettem. Bőzsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását.
Most még van egy kis időm, ezért összeírom a parancsa megsemmisített anyagok történetét, hogy a főnök későbben jellemtelen módon le ne tagadhassa. Tehát Rogoznicán július 25-én az ő parancsára a teljes egészségügyi raktárt meg kellett semmisíteni, ugyanígy a teljes csapatraktárt, a takarókat, lepedőket, valamennyit leragadta. Erre tanul az egész tisztikar, és mindaz, aki a ládákból szabadon vihetett, amit akart. Ma a már említett orvos százados bejött hozzánk, és Szabó Kálmán Lantos Elemér és Pinia József előtt azt mondta, úgy kell mondani, mert így jelentettem, hogy Vladaván maradt az anyag. Nem kaptunk teherkocsit. Rögtön tiltakoztam, de faképnél hagyott bennünket. Aljas cselekedet, hozzáillik a többi tettéhez. Az út viszonylag jó volt, de a rendezés az eddigi esztelenségekkel volt teli. Mint a csornai vicinál is a ábor alatt, minden öreg fánál megálltunk. Előkerültek a térképtartók a tiszteknél. Kettő még monoklit is tett fel, a megfelelő hülye féloldali arcfintorvágással. Így mélyedtek el a nagy szellemi megerültetést kívánó térképolvasásba. Majd, mintha legalább egy hadtest támadási parancsát hirdetnék ki, megfelelő vezérkari kidolgozás után, az egyik felemelte a kezét, és két út között rámutatott az egyikre. A többi szintén ránézett az útra, majd a térképre, és ugyanolyan néma nagy képűséggel intett az első integetőnek. Erre a jelenlévő oszlopparancsnokok szalutáltak, és következett a háború történetének szégyenletes szakaszában a további vonulás. Jó néhányszor megismétlődött ez a jelenet. Ezt már ugyanígy ismerjük az előző napokról. Mindig nevettek rajtam a tisztek, amikor minden megállásnál, mint valami kíváncsi kamasz, odafurakodom a tanakozók közelébe. Hát, hogy ne, ilyen ingyen cirkuszban nincs mindig részem. Elérkeztünk Szomjankára. Itt települünk. Hallom, ahogy mondják, ez a Miller földbirtokos majorja. Az ő intézőjénél kapunk szállást. Gyönyörűen berendezett lakást kellett itt hagyni az intézőnek. Az egyik szobában zongora is van. Mint valami őrült rohantam oda, és elkezdtem játszani. Megszűnt számomra a háború. Észre sem vettem, hogy az úton bemerevedtek a csuklóim. Csak a zenét hallottam, és nem az én merev, nehézkes játékomat. Na, ilyet sem értem meg. A belső hallás olyan élesen támad rá a művekre, hogy mindenről megfeledkeztem. Csak akkor riadtam fel, amikor bejöttek, és különböző variációkban azt kérdezték, Páter, ne játsz ilyen amisan, honnan szedett ezeket a hangokat? Édes Istenem, ma döbbentem rá, igazán először mi is lett a kezemből. Az orvosok vigasztalnak, hogy helyrehozzák, de nem hiszek nekik. Érzem a mozgásról, hogy olyan göcsörtös minden mozdulatom, mintha valami homok szemek ugrálnának benne az izmak között. Nem baj, ezt is felajánlom a hazámért. Csak ez a szerencsétlen magyarság meneküljön meg. Mit számít az, hogy tudok-e hegedülni vagy zongorázni?
Köszönöm, hogy ismét megtiszteltek a figyelmükkel. Egy hét múlva jelentkezünk majd Søren Kierkegaard gondolataival. Zárom mai adásomat. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Isten az égben, taníts meg minket helyesen imádkozni, hogy szívünk megnyíljék előtted imádságban és kérésben, és ne rejtsen egyetlen olyan titkos kívánságot sem, melyről tudjuk, hogy számodra nem kedves. De ne legyen benne titkolt félelem sem, amely attól remek, hogy bármit is megtagadsz tőlünk, ami valóban javunkat szolgálja. Hogy a szorgos gondolatok, a nyugtalan értelem, a félénk szív nyugalmat találjon abban, és ezáltal, amelyben és ami által ez a nyugalom egyedül megtalálható, hogy mindig boldogan mondjuk neked köszönetet. Boldogan elismervén, hogy veled szemben soha nincs igazunk. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.